Ez itt a Cégkassa Podcast, a Garantika ZRT támogatásával. A kis és középvállalkozásoknak szoktunk ebben a műsorban tanácsokat, ötleteket adni, illetve lehetőséget arra, hogy akár az életüket, akár a gazdálkodásukat javítsák. Most egy első ránézésre ide nem illő témáról fogunk beszélgetni. A mostani műsorban olyanokról fogunk beszélgetni, olyan szavak fognak elhangzni, mint női szerep. És ami fontos, akár disclaimerként is ide az elejére megjegyezni, hogy ez nem a sztereotípiák felerősítéséről szól, sőt, leginkább az a célunk, hogy ezeket a sztereotípiákat lebontsuk, hiszen a nők szintén vállalkozók, a nők szintén vezetők, és ezért tartjuk fontosnak, hogy ezt a kérdéskört is körbejárjuk. Ebben segítségünkre lesz Szuromi Kovács Ágnes, a Will Foundation alapítója. Szerbusz, jó napot kívánok, hogy köszönjük, hogy itt vagy.
Szerbusz, és üdvözlöm a hallgatókat, nézőket is.
Elég régóta ismerjük egymást, úgyhogy ezért most mi tegeződni fogunk, ezért mindenképpen elnézést kérek, és néhány mondatot azért mondanék Ágnesről. A pénzügyi tudatosság egyik legnagyobb lépése fűződik a nevéhez több más női vezetővel együtt. A pénzirányító alapítvány és a pénzhét programnak a létrehozása, illetve a talán még ennél is maradandóbb tett volt a pénzmúzeumnak a megalkotása, ami ugye most már Európa hírű és a Magyar Nemzeti Bank hozta létre. Úgyhogy ezzel indult a mi ismerettségünk, azután pedig a Családbarát Magyarország Központ vezetőjeként elindította Családbarát munkahely programot, vagy ami azt gondolom, hogy már megmutatja, hogy miért is vagyunk itt ebben a műsorban, amikor a vállalkozásokról beszélünk, hiszen ennek a programnak és ennek a központnak a fő feladata az volt, hogy meg tudja mutatni, hogy a munkahelyeket hogyan lehet családbaráttá tenni, és hogyan lehet a munkahelyeken családi szemléletben gondolkodni. Tehát még egyszer köszönöm, hogy itt vagy velünk.
Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Felkészülve erre a műsorban valami nagyon furcsa dolgot vettem észre. Úgy néz ki, hogy valami mindig állandó. 10 évvel ezelőtt és most is 2,5-ször több vállalkozást irányított férfi ember, mint hölgy, és nem nagyon látszott ebben változás. Ahol a női vállalkozások viszonylag túlsúlyban működnek, azok jellemzően, és itt jön megint a sztereotípia, a női szektorok, hiszen mondjuk a humán egészségügyben, a szociális ellátásban, vagy az adminisztrációs tevékenységben, illetve az oktatásban működnek ezek a cégek. Azt én gondolom, hogy nem lenne életszerű, hogyha egy vasöntödét irányítanának hölgyek, de azt gondolom, hogy ha arról beszélünk, hogy közben a statisztikák szerint a népesség számban abszolút felül reprezentáltak a hölgyek, akkor adódik a kérdés, hogy mi az oka ennek a gyenge vezetői aránynak?
Rögtön felmerült bennem a kérdés, hogy amúgy miért ne? Képzeljünk el egy vasöntödét, ahol rengeteg férfi energia feszül egymásnak. Most még ne is vegyük azt a helyzetet, hogy éppen válságban van mondjuk a vasöntöde, mert a piacai átalakulnak, és új utakat kell keresni, de játszunk el azért azzal a gondolattal, hogy egy erős vízióval rendelkező, a különböző irányokat összehangolni képes, jó stratégiai gondolkodásmódú határozott női vezető, miért ne tudna akár egy vasöntödében csapatot összekovácsolva olyan új utakat találni, ami a férfi kollégáknak addig nem sikerült. Én csak most szerettem volna egy kicsit más szempontot bevinni ebbe, de menjünk egy kicsit reálisabb talajra, mert valóban a vasöntödék egyrészt kevesen is vannak, másrészt nem feltétlenül ott kell terepet nyernie a nőknek. Nagyon komoly gondot okoz az, hogy bizonyos iparágakban, IT hátterű, technológiai, tudományra alapozott iparágakban kevés a női munkavállalók és a női vezetők aránya. Miért gond ez? 2 évvel ezelőtt az ENSZ kiemelten foglalkozott ezzel a kérdéssel, ahol elmondták azt, hogy tulajdonképpen a mesterséges intelligencia fejlesztésében nagyon kevés nő vesz részt. Legalább 2/3 a férfi fejlesztők aránya, ez egy akkori adat volt, nem tudom, hogy azóta ez hogyan változott. És miért okoz ez gondot? Hogyha a férfiak tanítják a mesterséges intelligenciát, akkor szükségszerűen az ő logikájuk, az ő gondolkodásmódjuk fog beleépülni az algoritmusba, és a felhasználóknak meg ugye a fele az nő lesz, és ők nem feltétlenül fogják megkapni azokat a válaszokat, amiket keresnek. És egyre kiélezettebb lesz az, hogy ki mennyire jól tudja használni a mesterséges intelligenciát segítségül. Most a magánéletet hagyjuk is, kikoncentráljunk a munkahelyre. Ha a nők nem kapják meg a számukra kielégítő válaszokat, akkor versenyhátrányba is kerülhetnek. De nézzünk ennek egy másik aspektusát. Van egy olyan cég, aki ebben az iparágban tevékenykedik, és egyre nagyobb gondot okoz neki a tehetséges fiatalok bevonzása. Ha valamilyen ok miatt a fiatal nők nem akarnak, vagy nem tudnak ebbe az iparágba belépni, akkor tulajdonképpen a fiatal tehetségek felétől elesik ez a vállalat. Úgyhogy egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek azok a vállalatok, akik már a stratégiát tervezgetik és jövőbe látóak, és ezeken a területeken működnek, hogy hogyan tudják bevonzani a nőket is, és egyébként a szemléletformálás nem a pályaválasztáskor kell elkezdődni, hanem az igazán jó programok azok, amik már a 13-14 éves lányokat megszólítják.
Mert majd visszatérjünk egy kicsit, de azért most azért megütötte a fülemet az, hogy ugye arról beszélünk, hogy a férfiak szervezik, és hogy nem ugyanazt a választ kapja egy hölgy, egy férfiak által szervezett mesterséges intelligenciát. Tehát létezik ez a hagyományosan férfi szerepnek nevezett gondolkodás, vagy hogyha ezt most kicsit filozófikusabban kérdezném, hogy tényleg ennyire különböző a férfi meg a női agy?
Az OTDK dolgozatomat egyébként erről írtam annak idején, és harmadik helyezést kaptam egy országos versenyen, úgyhogy ezt régóta kutatom ezt a kérdést, és biológiailag tény, hogy a férfiak és a nők agya egy kicsit másképp működik. Az is tény, hogy szociológiailag később aztán a társadalom másféle elvárásokat támaszt irántunk, és hát tagadhatatlan tény, hogy a testünk is más. Nyilvánvaló, hogy az az irány, és abba próbálunk menni, hogy később minél inkább kiegyensúlyozzuk azokat a különbségeket, amik akár hátrányosak lehetnek, az előnyökre megépítsünk. De ez most egy nagyobb kitekintés volt, amit igazából a munkahelyi szerepre érvényes, az az, hogy igenis vannak olyan készségek, amik a nőkben erősebbek, és vannak olyanok, amik a férfiakban erősebbek. És vannak olyanok, amik ezekből a készségek közül hátrányosan hatnak a nőkre. Vegyük például azt, amit sokszor kutatnak, és nekem az egyik kedvenc példám, egy munkatársamtól hallottam először, és aztán láttam kutatásokban igazolva is, ha egy álláspályázatot meghirdetnek, akkor a nők akkor mernek megpályázni tipikusan, nyilván ez egy kutatás, tehát nem minden egyes nőre igaz ez, de tipikusan akkor merik megpályázni, hogyha 100%-ban megfelelnek az elvárásoknak. A férfiak már olyan 60%-os egyezés esetén is örömmel megpályázzák ezt a pozíciót. Tehát önbizalom terén például biztos, hogy van a nőknek elmaradása, és ez akár befolyásolhatja például a hitelfelvételi képességüket is. Hogyha vegyük azt, hogy egy férfinak és egy nőnek pontosan ugyanolyan induló vállalkozása van, nyilván nincs ilyen helyzet, csak most játszunk el ezzel a gondolattal, és utána beadnak egy hitelfelvételi kérelmet, adott esetben tárgyalnak is potenciális befektetőkkel, vagy hitelezőkkel, és az egyikük sokkal nagyobb önbizalommal merik képviselni az értékeket, míg a másik kifejezi a tárgyalások során a bizonytalanságait is, ami teljesen észszerű, de lehet, hogy abban a tárgyalásban azon a ponton még nem volt meg a helye. Sokkal nagyobb hátrányba kerül az, aki bizonytalanabbnak mutatkozik a hitelezők, befektetők előtt.
A hölgyek, ez az annak tudható, hogy ők perfekciózusabbak, tehát ők a maximumra törekednek inkább, és a férfiak meg brahiból, vagy kártya alapon egy kicsit azért svindliznek ebbe a történetben?
Nekem két lányom és két fiam van, úgyhogy mindig óvakodnék az ilyen teljesen általános megfogalmazásoktól. Nyilván tendenciákat tudunk megállapítani. Ezt megfigyelhetjük, hogy ugye az oktatási rendszerben, különösen az elején a lányok kifejezetten jól teljesítenek. Ennek az is lehet az oka, hogy a fiúk egy kicsit később érnek, és ők mondjuk egy 6 éves kislány és egy 6 éves kisfiú érettségi szintje eltérhet egymástól, tehát a belépéskor egy kicsit előnyben vannak a lányok, de az is igaz, hogy a lányok szívesebben megfelelnek az iskolák által támasztott elvárásoknak. A szubjektív megfigyelésem voltam olyan iskolai rendezvényen, ahol egy osztályból 15 lányt dicsértek meg, és egyetlen egy fiút sem. Tehát az iskola rendszer néha azt mondhatjuk, hogy kedvezően is hat a lányoknak, amit aztán lehet, hogy a lányok has meg fejfájással hálálnak meg, de minden esetre jól tudnak teljesíteni. A középiskolában is ezt még megfigyelhetjük, ugye nagy számba jutnak be egyetemre is. Erről is voltak kutatások, hogy mennyire felülreprezentáltak a nők az egyetemen, mennyire nem. Az egyetemen aztán valamennyire ez kezd már kiegyensúlyozni a teljesítményük, de az tény és való, hogy a nők számára nagyon kedvező fejlődési lépést jelent, egy mondjuk egy jól teljesítő nőnek az egyetemről kilépve, egy nagyvállalati kultúrába beintegrálódni, hasonló az addig megszokottakhoz. Ugyanúgy vannak szigorú keretrendszerek, világos elvárások, amiknek, hogyha tényleg éjjel-nappal megfelelünk, akkor az elején nagyon könnyen juthatunk előre a ranglétrán.
Aztán... A kérdés pont ez, hogy akkor itt ugye az input az ezek szerint egy erősebb, és ehhez képest azért azt gondolnánk, hogy ugye akkor, ha ebből megyek tovább, akkor a fiatal hölgyeket kevésbé kéne, hogy befolyásolják ezek a társadalmi elvárások, hiszen a magabiztosabb tudás birtokában kerülnek ki a pályára. A felmérések szerint mégsem úgy tűnik, hogy a fiatal hölgyek erőteljesebb vállalkozó képességekkel bírnának, mint mondjuk az idősebbek. Miért van ez?
Igen, hogyha ezt így összekötjük, ezt a két gondolatot, ugye egy nagy vállalat környezete, az a nők számára azt gondolom, hogy otthonosabb, és az első, a karrier kezdetén talán egy biztonságosabb indítás is. Gondoljunk bele a vállalkozói létbe, az sokkal kevésbé szabályozott keretek között van, sokkal inkább ki kell találni, ki kell járni az új utakat. A fiúk, akik megszokták már az oktatási rendszerbe, ez megint általánosítás, nyilván nem mindenkire
érvényes. Sajnos így kell tudunk beszélgetni, de ez
most
egy
nagy vonalakban beszélünk, az átlagosan a fiúk, akik megszokták, hogy ők nem mindig illettek bele azokba a dobozokba, lehet, hogy könnyebben gondolkodnak a munkába lépéskor is, egy kicsit a dobozokon kívül, és ez a vállalkozói készséget nagyon segíti. Tehát az elején én nem is csodálkozom azon, hogy a fiatal generációkban a nők inkább a szabályozottabb munkahelyi keretek közé törekednek, és a férfiak azok, akik az elején, a fiatalok, mernek belevágni nagyon új dolgokba, és aztán ott jön el a nagy... hogy mondjam, váltás, amikor mondjuk már egy ideje dolgozik egy nő ilyen körülmények között, és akár a kiégés szélére hozza magát, mert rendkívüli módon mindent próbál kontrollálni és precízen jól megcsinálni, vagy egyszerűen eljön a gyermekvállalás időszaka, ami egy természetes lehetőség arra, hogy átgondoljuk az addigiakat, átgondoljuk az addigi munkahelyi tapasztalatainkat, és átgondoljuk azt, hogy valóban örökké ezt akarjuk-e folytatni, vagy akár felfedezzük azt, hogy mennyi képességet magunkra szedtünk, és ezt most már önállóan is tudjuk kamatoztatni, már nem kellenek annyira a szilárd keretek.
Bejött ebbe a dologba ez a családi szerep. Az egyik kérdés az igazából az, hogy ez a családi szerep, ez mennyire determinálja azt, hogy a hölgyek mondjuk inkább a családban szeretnék eljátszani az első számú vezetőt, maradjunk ennyibe, pénztárca őre, stb., ezek meg sztereotípiák, elnézést. De ettől függetlenül, mennyire az van, hogy inkább ott lehet megvalósítani ezt a fajta irányítói, vagy akár védő rendszert, ugye a családok védelmét is alapvetően a hölgyek, meg összetartását is a hölgyek feladatául rója föl az átlag. Szóval, hogy mennyire van az, hogy a családi szerep az, ami önmagában elviszi egy kicsit a vállalkozásoktól, a civil életben való szerepvállalástól a hölgyeket, illetve a másik kérdés, hogy mennyire nehezíti meg azt, hogy ő nekik ebbe a családi viszonyrendszerben nekik van egy másodállásuk folyamatosan.
Én inkább megint azt mondanám, hogy nézzünk lehetőségként egy kicsit a családi szerepre. A családban rendkívül sok tanulási lehetőség van egyébként nem csak nőknek, de nőknek is. Megtanulhatjuk az időbeosztás rejtelmeit. Tényleg nagyon komoly felelősségvállalást kell tennünk, tehát volt olyan, hogy én konkrétan azon gondolkodtam, hogy ugyan most, ha a férjem elszámol valamit a munkahelyén, abból hány millió vagy akár milliárd forintos kár is keletkezhet, én viszont, ha véletlenül valamit rosszul csinálok, akkor a gyerek meghalhat, és utána majdnem balesetbe kerültünk, tehát így nagyon-nagyon világosan megmutatta az élet azt, hogy igen, tényleg nagyon nagy felelősség ez az a helyzet, amiben most vagyok, a konfliktus kezelés, az érdekegyeztetés, a csapatmenedzsment, ezek a prioritások megfelelő megállapítása, ezek mind olyan dolgok, amiket kiválóan meg tudunk tanulni családban, odafigyelhetünk egyébként arra, hogy a gyerekek is magukra szedjék ezeket a készségeket, és mivel nagyon sokszor ugye egy ideig a nők terepe a család, szükségszerűen a gyerekvállalás időszakában, ezért figyelhetnénk is arra, hogy ezeket a készségeinket ez alatt az idő alatt hogyan fejlesztjük, és tudatosíthatnánk is magunkban, hogy bizony lehet, hogy a konkrét szakkérdések tekintetében egy kicsit megkoptak az ismereteink, ha mondjuk megkoptak, de a vezetői készségek, vagy a munkahelyen szükséges, a alapvető emberi készségek szempontjában milyen sokat fejlődtünk. Úgyhogy ezt én azt mondanám, hogy egy nagy lehetőség.
És akkor ennek köszönhető az, hogy egyébként a női vállalkozás indítás az jellemzően a gyermekvállalás utára érik be?
Azt gondolom, hogy ennek alapvetően két fő tényezője van. csak most itt tényleg megint leegyszerűsítve. Az egyik az az, hogy ilyenkorra már összegyűlt annyi tapasztalat egy nő háta mögött, amivel már kellő önbizalomra tett szert arra, hogy egy saját utat kezdjen járni. Ilyenkor sokszor átértékelik az addigi tapasztalataikat, az addigi elért eredményeiket a nők, és úgy érzik, hogy most már tényleg látják is egyrészt, hogy mi az, amivel szeretnének az életük következő szakaszában foglalkozni, másrészt, hogy mi az, amiben már jók és tehetségesek. És akkor ehhez jön még az a faktor, hogy van egy olyan elképzelés, hogy a saját vállalkozást sokkal szabadabb időbeosztásban, sokkal szabadabb keretek között tudják majd kezelni. Na ez az, amire szerintem sokkal jobban kell majd készülni. Én magam több olyan vállalkozói fórumon voltam, ahol nőket érintő kérdések, szakmai kérdések átbeszélése után azonnal a munka és a magánélet összeegyeztethetőségének a témaköre jött így markánsan elő, mert hogy bizony, bár valóban én mondom meg, ha én vagyok a saját főnököm, hogy ebben a pillanatban mivel foglalkozzam, de ha a vevőm azt szeretné, hogy ebben a pillanatban vele foglalkozzam, nekem meg ott kell lenni egy orvosi vizsgálaton, akkor bizony rendkívül nagy belső konfliktust eredményeztethet ez a helyzet, és talán az is nagyon fontos tudatosítani, hogy egy vállalkozás kezdeti időszakában rendkívül sok mindent kell ugyanannak az embernek csinálnia, még nincsenek, lehet, hogy van egy könyvelője is, még senki más nincsen, tehát egyszerre kell mindenhez is értenie, és mindennel haladnia, úgyhogy azt gondolom, hogy ehhez nagyon jól felkészülten érdemes neki kezdeni, tehát én igenis biztatnám a nőtársaimat arra, hogy merjenek belevágni a saját vállalkozásukba, de ne szégyeljenek előtte segítséget, tanácsot kérni, akár mentorprogramokba benevezni, amikkel jól felkészülten tudják megkezdeni ezt az életszakaszt, hogy ne az legyen, hogy intuitíve haladnak, de borzasztó sok csalódás meg tudatos tervezéssel elkerülhető kudarc is kíséri az útjukat.
Ugye vendégünk egy podcaster, tehát pont a család.hu-nak az Egyensúlyban podcastjében pont ezeket a kérdéseket jártátok körbe, és pont erre kerestétek, erre a munka és magánélet összeegyeztetőségére kerestétek a válaszokat. Vannak-e megoldások? Vannak-e dobozos megoldások?
Ez egy nagyon jó kérdés, és én kifejezetten kerestem a közös vonásokat az interjú alanyainkban, akik fantasztikus, tényleg fantasztikus emberek voltak, és nagyon sokat lehetett tőlük tanulni. Én két fontos tényezőt emelnék ki, ami azt gondolom, hogy mindenkiben közös volt, akivel volt szerencsénk beszélgetni. Az egyik az valami rendkívüli belső, nem is tudom, motiváció, hit, elkötelezettség, vagy fogalmazhatnék úgy is, hogyha valaki, és ez független attól, hogy férfi vagy nő, ha valaki olyan dolgot csinál, amit nem is érez igazán munkának, de úgy érzi, hogy ezt muszáj csinálnia, mert ez az ő elhivatása, hivatása, akkor sokkal könnyebb dolgozni. És azt láttam, hogy nagyon-nagyon közös volt azokban a hölgyekben, akiket mi meginterjú voltunk, hogy hittek abban, amit csináltak. Tehát egyfajta nagyon erős önazonosság volt, érezték, hogy nekik ez az útjuk, és ezért egy belső meggyőződés tudta őket továbbvinni, és ez egyaránt igaz volt olyanokra, akik művészeti pályán teljesedtek ki, olyanok, akik menedzserként teljesedtek ki, és olyanokra, akik esetleg valami teljesen más pályán alkottak. A másik, amit észrevettem, és ezt sokan sokféleképpen fogalmazták meg, de azt, hogy mernek a környezetükre támaszkodni. Hogy felismerik azt, hogy egyedül nem megy. Ha üzleti nyelvre fordítjuk le, akkor tudnak delegálni. Az egyik legjobban érthető megfogalmazást adom most tovább, mert ez nekem is nagy ajándék volt. Az egyik interjú alanyom úgy fogalmazta meg, hogy ő minden egyes feladat, nem egy nagyon-nagyon feszített élettempóban élő, magas beosztású, és tényleg ilyen mindent elérő vezető volt, aki egyébként mellette rendkívül boldog édesanyja is volt 3 gyerekkel, és úgy fogalmazta meg, hogy minden egyes belső feladatnál eldönti, hogy ennek a feladatnak szüksége van arra, hogy ő személyesen foglalkozzon vele, vagy más is meg tudja csinálni. És abban a pillanatban, ha úgy gondolja, hogy más is meg tudja csinálni, lehet, hogy nem olyan jól, lehet, hogy nem olyan gyorsan, akkor azt már adja is tovább. És például, hogyha a gyereknek délután szülői értekezlete van, amin elengedhetetlen a szülők részvétele, akkor vagy ő, vagy a férje részt fog azon venni személyesen. Ha pedig egy riportot kell megcsinálni, ami nem arról van szó, hogy minden a cég minden jövője azon múlik, és egy óra alatt kész kell, hogy legyen, hanem mondjuk egy standardizáltabb dolog, akkor nyugodtan rábízza a kollégájára, és csak a megfelelő időben ellenőrzi, ha egyáltalán ellenőriznie kell neki személyesen. Szóval ez nekem nagyon tetszett, ez a gondolkodásmód, mert szerintem sokat tanulhatnánk abból, ha csak egy hétig próbálnánk ezt egy kicsit úgy tudatosan csinálni, hogy minden belső feladatnál gondolkodjunk el, hogy meg tudja ezt más is csinálni? Ha igen, akkor adjunk neki teret rá.
Kicsit, én erre még visszatérnék, de egy picit azt gondolom, hogy menjünk el egy kicsit most már vállalkozás, irányítás meg vállalkozás szervezése vagy alapítás iránt. Ugye említetted te is, hogy bekerül egy munkai környezetbe, aztán eltűnik, elmegy 3 évre, 6 évre, teljesen mindegy, amíg a gyermeket vállalja a fiatal hölgy. Mennyire erodálják ezek az otthon töltött évek azt a kapcsolati hálót, amit kell, illetve egy kicsit tovább gondolva, mennyire lehet akkor megoldás erre, hogy a kormányzat szemmel láthatóan a családpolitikai intézkedésekkel azt szeretné, hogy a gyermekvállalás minél korábbra érkezzen meg a hölgyeknél, akár úgy is, hogy a tanulmányok végét követően legyen, gondolom azért, hogy utána ne legyen benne ez a törés a pályában.
Én egy kifejezetten egy ki nem aknázott lehetőséget látok Magyarországon a munkahelyek és a gyermeket vállaló munkavállalók számára, ugyanis ma már, én amikor szültem, akkor még nem lehetett egyszerre munkát is vállalni, illetve a társadalombiztosítási ellátásokat is igénybe venni. Most meg ugye a GyedExtra segítségével ez lehetségessé vált, és így kifejezetten lehetőség lenne arra, hogy egy-egy gyermekével otthon lévő munkavállalót akár kicsi napi óra számba, de kapcsolatban tartsunk a saját munkahelyével. Ez óriási haszonnal járna mindenki számára. Én egyébként annak idején a német főnököm ragaszkodott hozzá, ez akkor Magyarországon még rendkívül szokatlan, mondhatnám, hogy unortodox hozzáállás volt, hogy mikor fél éves lett a gyerekem, akkor napi 2 órát otthonról dolgozzak egy szakértői munkán. Nagyon berzenkedtem ez ellen, és a végén ez volt az egyik legjobb dolog, ami történhetett velem, mert kapcsolatban maradtam a munkatársaimmal, a szaktudásom frissen maradt, nem kellett drága tréningekre beneveznem, hogy egy fél év, 3/4 év, nem tudom mennyi idő után egyszerűen visszaszedjem a megkopott tudást. A munkahelyem számára is látható maradtam, és gyakorlatilag ez az, amit most nagy üzemben lehetne csinálni, hogyha egy kicsit lenne rá stratégia. Nyilván nem feltétlenül ugyanazt a munkakört tudná valaki otthonról kicsi részmunkaidőben elvégezni, mint amit korábban végzett. Én például csapatot vezettem, helyette egy szakértői feladatot vállaltam magamra ebben az átmeneti időszakban, de szerintem sokkal többször lehetne testhez illő feladatot találni, és nem külsőst kellene adott esetben arra bevonni, és így jól a vállalat közelében, a szervezet közelében lennének tarthatóak ezek a munkavállalók. Ennek a hiány nagyon hasznosak a kismama programok, azok már egy megtörtént eltávolodás után segítenek visszaintegrálódni a szülőknek a munkavilágába, ami szerintem szintén nagyon-nagyon fontos, de mondom, én sokkal nagyobb hangsúlyt helyeznék a munkahelyeken arra, hogy egy kicsit aktívan átgondoljuk, hogy hogyan tudunk kapcsolatba lépni a szülési szabadság alatt lévő munkatársakkal.
Van egy ilyen kérdés, hogy erről is emlékeztünk, hogy egy kicsit kockázatkerülő, mérlegelő attitűd jobban jellemző a hölgyekre. Ez mondjuk egy vállalkozás fölépítésekor, egy vállalkozás piacra törésekor, ez mennyire segít, vagy mennyire akadály?
Lehet olyan aspektus, amiben segítséget nyújt, és lehet olyan is, amiben akadályt képez. Ugye van a, mondhatjuk kockázatvállalásnak, mondhatjuk vakmerőségnek, mondhatjuk bátorságnak, tehát különböző módon közelíthetjük meg. Igen, ugyanazt a helyzetet. A hölgyek nem kockázat kerülőek feltétlenül, hanem más a kockázatvállalási profiljuk, sokkal megfontoltabban vállalnak kockázatot. Itt is a mértéket kell jól belőni, és ez egyébként megint nem csak a férfiakra, a nőkre is, tehát nem csak a nőkre, hanem a férfiakra is ugyanúgy vonatkozik. Az optimumot kell megtalálni a kockázatvállalásban, és egyébként nagyon sokszor segít, tehát ha egy nagyobb vállalati csapatot nézünk, az a legoptimálisabb, ha egy vezetésben kiegyensúlyozott a férfiak és a nők aránya, mert akkor van, aki egyik álláspontot képviseli, van, aki a másikat, meg lehet vitatni, és jó esetben egy optimumot ki tudunk a kettőből hozni. Ha egyedül vagyunk, akkor nyilván vagy az egyik, vagy a másik álláspont tud érvényesülni, ilyenkor pedig tudatosan kell figyelnünk arra, hogy ne legyünk azért túlságosan optimális kockázatot keresők, néha muszáj kockázatokat vállalni jól meghatározott keretek között.
Azért lehet, hogy van ez a kicsit biztonságibb attitűd, egy bizonyos esetekben is sokat segíthet, ez sokak szerint a válsághelyzetekben kifejezetten jó, hogyha a válságmenedzser egy hölgy. Egyrészt maga a fajlagosan a veszély is azt jelenti, de amikor maradjunk, visszamegyek ez a vasöntödés dologhoz, amikor te ott említetted, hogy nem baj, hogyha a vezetők között az összhangot vagy a békét egy hölgy megjelenése biztosítja, akivel mégse lehet úgy beszélni, mint a Józsival a szomszédban, vagy nem tudom, gondolom, ez is benne van.
Igen, hú, ehhez nagyon sok gondoltam, mert egyrészt ugye nemrég voltunk egy konferencián, ahol elhangzott az a mondat, amivel én nagyon-nagyon egyetértek, hogy különösen a válsághelyzetekben értékelődik fel a vezetők szerepe. Most gondoljunk bele egy konjunktúrában, egy szárnyaló gazdaságnál, igazából világos az irány felfelé, csak egy kicsit össze kell tartani a csapatot, na de válsághelyzetben megkeresni az új irányokat, na ahhoz tényleg igazi jó vezetői készségek kellenek, és hogy igazából válsághelyzetben mit tudnak segíteni a nők? Erre a Yale Egyetemnek voltam egy női vezetők számára indított képzésén, és ott meséltek egy egyébként harvardi kutatást, ugyanis kimutatható az, hogyha egy tőzsdei vállalatnál az első számú vezető nő lesz, úgyhogy előtte férfi volt, akkor esik a cégnek az értéke. Tehát ez a jelenség, ez megfigyelhető.
A befektetők bizalmatlanok.
Igen, de nem szerették volna kikutatni az okát. Uh-huh. Az alapfeltevésük a kutatóknak az volt, hogy azért, mert a piac úgy gondolja, hogy a nők rosszabb vezetők. És ezzel szemben végül is a kutatás azt az eredményt hozta, hogy nem igaz ez a feltevés, hanem az az igaz, hogy amikor egy vállalat első számú vezetőt választ, főleg, hogyha előtte férfi volt az első számú vezető, akkor azért a preferenciája általában a férfiak felé húz. A piac, ha azt látja, hogy mégis egy nőt választott, akkor arra a következtetésre jut, hogy ezt a helyzetet már csak egy nő merte bevállalni. Úgyhogy ez a vállalat válságban lehet. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes kutatás volt, ami számomra azóta is sokszor így...
Beszédes.
Igen, sokszor így eszembe jut.
Nagyon, nagyon érdekes. Most a vállalkozásokról beszélgetünk, és ugye a vállalkozásoknak, főleg a magyar KKV-knek ugye rendszerváltás óta eltelt 35-40 év, nagyon-nagyon komoly kérdésé válik a generációváltás. És érdekes, mert itt egészen más aspektusból, de behoztad ezt a delegálás kérdéskörét. A vállalkozásoknak a legnagyobb problémája az, hogy az eredeti tulajdonos nem nagyon tanult meg delegálni. Ez a férfiakra is igaz, tehát ugye, hogy mondjam, láttam már olyan generációváltó céget, ahol ugyan elben megtörténik a generációváltás, de még mindig az apuka, az még mindig a, bocsánat érte, a tisztítószerek beszerzését is ő írja alá. Szóval mennyiben segítheti a generációváltást azt, hogy a hölgyek, ha másképp nem, akkor azt észreveszik, hogy a gyerekek kirepülnek, és ez is egyfajta ilyen feladat megosztás átgondolását teszi lehetővé.
Egyrészt ez is, másrészt az is egy tény, hogy sokszor a generációváltó vállalkozásoknál a következő alkalmas jelölt egy lánygyermek, akit bizony el kell fogadnia. Most különböző helyzetek lehetnek, lehet, hogy a tulajdonos az egy hölgy, nyilván akkor neki egy lánygyermeknek delegálni a vezetést nem olyan nehéz, nem a saját szempontjából, a munkavállalók szempontjából. Ha egy előző tulajdonos az férfi volt, vagy akár ketten vezették a céget házaspárként, akkor megint nem olyan nehéz azért egy lányt behozni első számú pozícióra, vagy most már nőt, ugye már felnőtt. Ha egy tipikusan férfi vezetéshez szokott csapat volt, és egyébként adódik egy tehetséges, alkalmas női utód, akkor azért ott különös nagy figyelemmel kell lenni a generációváltó cégnek arra, hogy ezt tudatában legyen abban, hogy ez egy kulturális változás is lesz, és oda kell figyelni arra, hogyha addig a cég egy nagyon határozott férfi hanghoz volt szokva, akkor egy adott esetben határozott, de másfajta női hangot is el tudjon fogadni. Tehát egyébként is a generációváltásban van egy kultúraváltás, szükségszerűen, hiszen generációváltás történik, és ez szükségszerűen kulturális változással történik. Elengedhetetlen, hogy a cégkultúra megváltozzon, nem is lenne jó, ha nem változna. Pont ez a generációváltás előnye is a hátrányok mellett. De hogyha még történik közben egy ilyen kicsit más szerepű változás, akkor arra nem árt, hogyha különösen odafigyelnek és felkészülnek, de jól megtervezett stratégiával azért az ilyen helyzetek is jól kezelhetők.
Érdekes módon azért ezt a beszélgetés is úgy lakult, hogy kicsit úgy tűnt, mintha inkább a női vezetői helyzetnek a hátrányairól, de mindenképpen a kihívásairól is beszéltünk eddig. Azt szerintem itt az ideje, hogy egy kicsit beszéljünk arról, hogy milyen kimutatható előnyei vannak annak, hogyha egy vezető nőként van vezetőként a helyzetben. Úgy tudom, a Will Foundation ezt meg is kutatta. Vannak-e olyan sarokpontok, amiben kifejezetten jól teljesítenek a hölgyvezetők?
Inkább azt mondanám, hogy azok a vállalatok, azt mutattuk ki ebben a kutatásban, ez egyébként a willfoundation.eu/kiadvány linken szabadon elérhető és letölthető. Két kutatásunk is van ebben a publikációban. Inkább azt mutattuk ki, hogy milyen előnyökkel jár a vállalatok számára az, hogyha kiegyensúlyozottabb a vezetőségük, és nem csak és kizárólag férfiakból áll. Például, hogyha legalább 30%-ot eléri egy nagyobb vállalatban a nők felső vezetésben elfoglalt aránya, akkor 26%-kal átlagosan jobb pénzügyi teljesítményt mutatnak ezek a cégek, ezek kutatási eredmények. A kockázatvállalási profil is jól kijött, hogy sokkal kiegyensúlyozottabb azoknak a cégeknek, a szervezeteknek a kockázatvállalási profilja, ahol megfelelő már kimutatható arányban, tehát érezhető arányban szerepelnek nők is a felső vezetésben. Ez egyébként igaz lenne fordítva is. Tehát mindig mondom, két fiú, két lányt képviselek. Ha olyan iparágban vagyunk, ahol kizárólag nők vannak a vezetésben, fordítva érvényesül az arány, tehát ha behozzuk a férfi szempontot, az sokkal jobb eredményekkel fog járni. A saját piacunknak a felismerésében sokszor nagyon-nagyon sokat jelent egy megfelelő összetettségű csapat. Különösen Amerikában jellemző az, hogy a fogyasztói döntések elképesztően nagy arányát, 80-90% közötti arányát a nők hozzák meg, míg a vállalatok vezetésében meg szinte alig vannak nők, ezért nem tudják megfelelően képviselni a fogyasztók érdekeit a vezetőségben a vezetői döntések során. És végül, de nem utolsó sorban, amit én nagyon szeretek hangsúlyozni, mert szerintem ez nekem is újdonság volt, hogy az innovációs fókusz sokkal nagyobb azokban a vállalatokban, ahol több a nő a vezetésben. Ahol dominánsan férfiak vannak, ott szeretnek a terjeszkedésre, a mergers and acquisitions-re, így a felvásárlásokkal való minél nagyobbra növekedésre fókuszálni, míg ahol jelentős arányban képviseltetik magukat a nők, ott egy kicsit aprólékosabban megnézik a saját piacon rejlő, meglévő lehetőségeket, az újításokat, és sokkal jobban hajlamosak az innovációra az ilyen cégek.
Valószínűleg a hölgyeknek szintén edukációra van szükségük, segítségre, támogatásra. Adódik a kérdés, és persze ez is lehet, hogy csak egy tiszta sztereotípia, hogy mennyire fogadnák el a hölgyek azt, ha egy másik hölgy ad nekik tanácsot. Te a pozitív példa vagy, hiszen azt mondtad, hogy mennyire inspirálódtál ezekből a más sikeres vezetőknek a elmondásaiból, de vajon mindenki így gondolkodna?
Inkább azt mondanám, hogy mindenkinek érdemes elfogadni a tanácsát. Itt legyünk tekintet nélkül arra, hogy férfi vagy nő, sőt, bizonyos tekintetben, mivel a felső vezetésben nagyon gyakran férfiak tudnának minket megfelelően támogatni, ha nők vagyunk. Igenis jó az, hogyha van a szervezetemből egy férfi idézőjeles szponzorunk. Ugye itt a nők olyan szempontból hátrányban vannak, hogyha egy férfit elkezd a karrierében támogatni egy munkahelyen belül, az teljesen természetes. Ha egy férfi felsővezető elkezd egy nőt támogatni, ez egy kicsit úgy gyanús is lehet. Tehát ilyen szempontból a nők ilyen eredendő hátrányba lehetnek. Azt gondolom, hogy nagyon jó mentorprogramokkal tudunk segítséget kapni. Tényleg nagyon fontos az, hogy találjunk magunknak egy szervezeten belüli szponzort. Mi a kutatásban azt is megnéztük, hogy mi a véleményük, egyébként itt a középvezetőknek és a felsővezetőknek is megkérdeztük a véleményét, a már meglévő programokról, és egyébként felsoroltuk a példamutató magyarországi programokat, tehát ha valaki szeretne fejlődési lehetőséget keresni, akkor nyugodtan nézze meg a kiadványunkat. Egy kritikát fogalmaztak meg ezekkel a programokkal kapcsolatban, hogy nem elég széleskörűek, és hogy nagyon sokszor így esetlegesek olyan szempontból, hogy van egy-egy nagyon elkötelezett valaki a hátuk mögött, mondjuk egy vállalati mentorprogram megindul, valaki 2-3 évig felvállalja, aztán pozíciót vált, elmegy, elhal a program, tehát nem lesz más, aki felvállalja. Itt a Will Foundationben mi a Women in Leadership League, vagyis a Will program elindításával ezen is szeretnénk segíteni. Egy nagyon komplex női vezetői programot fogunk idén ősszel elindítani, ami egyébként két lábbal rendelkezik. Az első az egy nemzetközi láb lesz, amit a Harvard Egyetemmel együttműködésben fogunk megvalósítani kint Bostonban, hogy a nemzetközi példák által is tényleg az egyik legjobb business schoolban tudjanak tanulni a résztvevők, majd utána Magyarországon 8 nagyon intenzív képzési nap során hazai üzleti vezetőkkel, de nagyon-nagyon gyakorlati szemlélettel 14 témát feldolgozva itthon is applikálhatóvá tesszük a nemzetközi térben megszerzett tudást, és figyelünk arra, hogy nemzetközi és hazai kapcsolatokat is építhessenek a résztvevők, és mindehhez a HBLF mentor programját is hozzácsatoltuk. Ezt fogja végigkísérni 9 alkalommal ezt az összesen 10 hónapos képzési lehetőséget, úgyhogy reméljük, hogy tudunk majd ezzel segíteni azoknak a középvezetőknek, akik most már úgy érzik, hogy igazán megérettek arra, hogy felsővezetői ambícióikat valóra váltsák.
Én azt hittem, hogy a Will elsősorban a kutatási oldalát fogja ennek felelősíteni, de akkor ezek szerint itt már komplett programelemek is vannak. A kérdés az az, hogy lehet ezekre a programokra csatlakozni, tehát ez mondjuk a HBLF tagságán belül meg lesz hirdetve, vagy bocsánatért az utcáról is be tudok-e menni?
Igazából nyitott bárki számára ez a program, tehát ezt a willfoundation.eu oldalon mindenki a Will program fül alatt megtalálja. Vállalatok, magánjelentkezők számára teljesen nyitott. Éppen tegnap előtt kaptunk érdeklődést generációváltásban érintett fiatal hölgytől. Nagyon szimpatikus volt a megkeresése, és egyébként ezt már jelezték is nekünk több forrásból is, hogy a generációváltók között például valószínűleg várhatóan nagy lesz az érdeklődés a program iránt. Nemrég nyitottuk meg a jelentkezést, szóval most még itt az elején vagyunk annak, hogy meglássuk, hogy az első évfolyam pontosan kikből fog összetevődni, de egyaránt vannak nagyvállalati érdeklődők, és egyébként ilyen majdnem, hogy magánszemélyes érdeklődők is.
És mekkora merítésre van lehetőségetek?
A legelső évfolyamot egy ilyen nagyon-nagyon elkényeztetett, ilyen, hogy mondjam, próba évfolyamnak, pilot évfolyamnak tekintjük, itt 14 főt tudunk most befogadni, úgyhogy ha valakit érdekel, akkor biztatom arra, hogy jelentkezzen, mert valószínűleg hamar be fognak ezek a helyek telni, azért 14 fő az nem olyan sok. Igaz, hogy ez önköltséges program, azt hozzá kell azért tennem, teljesen non-profit vagyunk, de ugye nincs még olyan szponzorunk, aki tudná a ösztöndíj szempontjából támogatni a részvételt, de nagyon sokat is adunk.
Hát reméljük, hogy utána a befektetésnek meg lesz a maga hozzánya. Szurmai Kovács Ágnes, nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk. Önöknek pedig azt szeretném megköszönni, hogy végigülték velünk ezt a mostani beszélgetést. Remélem, hogy azért érdekes volt, és tudtunk rengeteg olyan dolgot mondani, akár sztereotípia leépítés célzattal is, amely elgondolkodtatta önöket. Köszönjük szépen, hogy itt voltak velünk, viszontlátásra.